aktuális, fókuszba hozzuk.
A legalább 40 ezer választópolgár által benyújtott kezdeményezés alapján, amelyet az országgyűlés 2025. október 10-én kapott, kiírták a népszavazást az élet önkéntes befejezéséhez nyújtott segítségről szóló törvényről, amelyet a parlament 2025. július 24-én fogadott el. Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóink! Vasárnap referendum lesz. A népszavazási kérdés a háztartásokhoz kiküldött nyilvános hirdetmény fordításában így hangzik. Egyetérte ön azzal, hogy hatályba lépjen az önkéntes eutanáziában való segítségnyújtásról szóló törvény, amelyet a Nemzetgyűlés a 2025. július 24-i ülésen fogadott el. Ténylegesen a kérdés... Egyetérte azzal, hogy hatályba lépjen az élet önkéntes befejezéséhez nyújtott segítségről szóló törvény, amelyet az országgyűlés 2025. július 24-i ülésén fogadott el. Hallgatóink tájékoztatása érdekében el kell mondani, hogy az eutanázia és az élet önkéntes befejezése fogalom jelentése nem ugyanaz. A népszavazás eredménye kötelező lesz, ezért a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit, a választópolgárokat tájékoztatni kívánjuk a törvény bevezetése melletti és az azzal szembeni álláspontokról. Az eutanázia, pontosabban a betegség miatti kibírhatatlan és gyógykezelhetetlen fájdalom megszüntetése miatt az élet önkéntes befejezéséhez segítséget nyújtó törvényről, már annak megalkotása és elfogadása előtt 2024. júniusában volt egy referendum. A véleménynyilvánító referendumon a résztvevők többsége a törvényre szavazott. A törvény elfogadása után ebben a kérdésben ismét az urnák elé vonulunk. Mikor lehet úgymond ugyanabban a kérdésben kétszer is kiírni a népszavazást? A kérdésre dr. Hrelja császár Irma lendvai ügyvéd válaszol.
A szlovén köztársaság alkotmányának alapján a népszavazásnak lényegében két típusa van, és pedig a konzultatív, vagyis a véleménynyilvánító népszavazás és ügydöntő, vagyis utólagos törvényhozási népszavazás. A konzultatív népszavazás a közvetlen demokrácia intézménye, amely a döntéshozatal és hatáskörök gyakorlásánál segítségére szolgál. Ezt a népszavazást csak az országgyűlés írhatja ki. Az országgyűlést a konzultatív népszavazás eredménye jogilag nem köti, de hát politikai következményei lehetnek olyan értelemben, hogy elveszítheti legitimitását. Na most nem tudom, hogy a hivatalosan így van megnevezve ez a törvény, hogy az önkéntes eutanáziában való segítségnyújtásról 2024. július 9-én folyt egy konzultatív népszavazás, mely során a választópolgárok többsége a törvény elfogadása mellett szavazott. De amint elmondtam, ez a konzultatív népszavazás nem kötelezi a törvényhozót. Ettől függetlenül az országgyűlés 2024. július 25-én elfogadta ezt a törvényt. Az ellenzék erre aláírás gyűjtésbe kezdett, és 2500 választópolgár aláírásával a megadott határidőben, vagyis 7 napon belül a törvény elfogadása után benyújtotta a törvényhozóhoz a javaslatot, hogy írják ki az utólagos törvényhozási népszavazást. Ezt az esetben, ha a törvénynek megfelelően nyújtják be, akkor az országgyűlés köteles kiírni ezt a népszavazást. Itt is a jogszabály meghatároz különböző határidőket, hogy mikor, milyen feltételek mellett lehet kiírni. A beadvány én inkább nem kérelemnek, hanem követelésnek hívnám. 40 ezer választópolgár aláírásával lehet kezdeményezni, vagyis követelni. Amint ez be van nyújtva, itt megint különböző határidők vannak, hogy mikor kell kiírni, hány napon belül kell dönteni arról, hogy ki lesz írva a népszavazás, és a választópolgárok kérhetik. Általában az ellenzék az, aki javasolja ezt, és hogyha eredménnyel jár, akkor a törvény nem lép hatályba. Mi az, hogy eredménnyel jár? Eredménnyel jár akkor, hogyha a választópolgárok minimum 20%-a leadja a szavazatát. Az utolsó adatok szerint összesen 1.692.455 választójoggal rendelkező polgár van.
Hány szavazópolgárnak kell megjelenni a referendumon, és mikor érvényes a referendum?
A népszavazás törvény értelmében valamivel kevesebb, mint 340 ezer állampolgárnak, azaz a választásra jogosultak 20%-ának kell a törvény hatályon kívül helyezésére szavaznia. Hogyha a 340 ezerből egy szavazat hiányzik, a törvény átmegy. A törvény hatályba lép. Van egy másik példa. Menjenek el a szavazásra 500 ezeren. Ebből 300 ezeren arra szavaz, hogy a törvény ne lépjen hatályba, 200 ezeren arra, hogy hatályba lépjen. De mivel nincs még a 340 ezer, ismételten hatályba lép, mert nincs még a fórum, amivel még lehetne akadályozni a törvénynek a hatályba lépését.
Magyarán ahhoz, hogy a törvény ne lépjen hatályba, 340 ezer állampolgár, illetve szavazójoggal rendelkező személynek kell szavazni ellene.
Pontosítva 338.491-nek.
Közel másfél évvel ezelőtt tehát véleménynyilvánító népszavazáson mondtuk el véleményünket arról, hogy szükség van-e ilyen törvényre. A referendum résztvevőinek többsége a törvény mellett szavazott. Akkor is a népszavazás előtti szerdán az Aktuális című műsort e témának szenteltük. Vendégünk volt dr. Andrej Pleterszky, a Srebrna Nit képviselője, aki a törvény mellett érvelt, valamint dr. Peter Golob, a Szlovén Orvosi Kamara jogi etikai kérdésekkel foglalkozó bizottságának elnöke, aki a törvény ellen érvelt. Úgy döntöttünk, hogy a törvényhozási népszavazás kapcsán ismét őket hívjuk meg az Aktuálisba. Először a népszavazást kezdeményező, tehát a törvényt ellenző félnek adunk műsoridőt tájékoztatás céljából. Dr. Peter Golob, traumatológus, a Szlovén Orvosi Kamara jogi etikai kérdésekkel foglalkozó bizottságának elnöke, a törvényhozó népszavazást kezdeményezők s az említett szervezet állásfoglalását taglalja. Golob doktor úr, mi a szlovéniai orvostársulások többségének véleménye azután, hogy elfogadták a törvényt az élet önkéntes befejezéséhez való segítségnyújtásról? Mi a rossz benne, illetve elfogadhatatlan? Önök szerint milyen volna a törvény elfogadható változata, ha egyáltalán van ilyen?
Ja, večina zdravniških organizacij, kot verjetno veste, nasprotuje temu predlogu zakona.
Az orvosokat tömörítő szervezetek zöme, amint azt bizonyára tudják, ellenzi e törvényjavaslatot. A törvény, mint törvény egyszerűen rossz, és tartalmilag úgy szintén az. Tudnillik, az ajánlott megoldások alapjában véve olyanok, hogy az emberek a részben létező, illetve nem létező lehetőségekből választhatnak a szenvedés megrövidítésére. Vagyis egyáltalán nem döntenek semmiféle szenvedés enyhítés mellett, hanem csak az élet kioltásánál kérhetnek segítséget, mint feltételt, hogy ilyen segítséget valójában meg is kaphassanak. Véleményünk szerint ez helytelen, és az embereket adott megoldási szituációba helyezi. Ezzel szemben itt vannak a szabadon elérhető megoldások, amelyekhez mindenki hozzáférhet. A megoldás a palliatív gondozás, amely akkor elérhető, ha az adott évben e célra elegendő eszközt irányítanak.
Milyen lenne a törvény elfogadható változata?
Zdravniške organizácie, ki so izrazili svoje mnenje, smo na stališču, da je...
Azon orvos szervezetek álláspontja, amelyek kinyilvánítottuk véleményünket, azt valljuk, hogy az embereknek fel kell ajánlani a valódi megoldásokat. Ezek a megoldások a palliatív gondozásban valósulhatnak meg, és kevesen vannak, akik érvényesíthetnék azt, amit ez a törvény kínál.
A tisztességes életnek tisztességes elhalálozással kellene befejeződnie. A szóban forgó törvénynek ezt kellene lehetővé tenni szigorú feltételek mellett, amelyek ellehetetlenítik a visszaéléseket. Mi az ön állásfoglalása e kérdésben?
A törvény készítői folyamatosan hangsúlyozzák, hogy olyan törvényről van szó, amely bármilyen visszaélést meg fog akadályozni. Ugyanakkor pedig ők maguk felajánlják a szankciókat a törvénnyel való visszaélés esetére. Én nem hiszem, hogy létezne bármilyen törvény bármelyik országban, amely nem adna helyet a visszaéléseknek is. Ezért úgy hiszem, hogy ez az állítás, hogy a törvény nem engedélyezi a visszaéléseket, egyszerűen nem igaz.
Az orvos feladata az élet megőrzése. A betegnek joga van elutasítani a gyógykezelést, s a döntését az orvosnak tiszteletben kell tartania még akkor is, ha ezzel a beteg állapota romlik, vagy akár a halálát okozza. Miben különbözik a beteg nem gyógykezelésére vonatkozó jogának tiszteletben tartása és a beteg önkéntes életbefejezéshez segítségkérési jog között, amelyet a gyógykezelés kimerítése után súlyos fájdalmak miatt igényelne?
Az egyik oldalon a felajánlott gyógykezeléssel való nem egyetértéssel van dolgunk, másfelől pedig az orvos aktív közreműködéséről van szó egy olyan tettnél, amelynek a gyógykezeléssel nincs közvetlen kapcsolata. Ez a tett valójában az élet befejezését segíti megvalósítani. Ez jelentős különbség. Egyrészt itt vannak az orvos illetékességei, hogy a betegnek megmagyarázza, milyen gyógykezelésre van neki szüksége, amit a beteg elfogad vagy nem fogad el. A másik helyzetben valójában az orvos úgynevezett viszonyba lép a saját vagy egykori páciensével, vagy azzal a beteggel, akit addig nem is ismert, és semmi sem fűzi hozzá. Ezért bárki, aki nem orvos, ezt ugyanúgy kivitelezhetné.
Hogyan kezelik-e kérdést az orvosi szervezetek azon államokban, ahol rendelkeznek az önkéntes élet befejezéséhez való segítségnyújtásról szóló törvénnyel? Valamelyik szervezettel felvették-e a kapcsolatot?
Az orvos szervezetek állásfoglalása nagyon különböző. Függ attól, melyik országról van szó. A legliberálisabbak, vagy nagyon támogatók Hollandiában vannak. Közben más országokban, ahol ilyen törvények elfogadására került sor, a vélemények meglehetősen megoszlanak. Ami viszont egy országban bekövetkezik egy ilyen törvény elfogadása után, hogy a helyzet normalizálódik, és egyre elfogadhatóbbá válik. A szóban forgó népszavazás előtt ugyan nem vettük fel a külföldi szervezetekkel a kapcsolatot, azonban az orvoskamara még a törvény előkészítése előtti időszakban tanácskozást szervezett az élet önkéntes befejezéséhez nyújtott segítségről és az eutanáziáról, amelyen közreműködtek orvosok Svájcból, Spanyolországból és Hollandiából.
Dr. Péter Golob, miért menjenek el a szavazójoggal rendelkező polgárok november 23-án a népszavazásra?
A népszavazáson való részvétellel megmutatják, mi az akaratuk ebben a kérdésben. Egyben pedig valamilyen módon felajánlják a támogatásukat, akár azoknak, akik javasolták és megalkották a törvényt, akár azoknak, akik figyelmeztetnek a hibákra, illetve a problémákra, amelyeket a szóban forgó törvény képvisel.
Az aktuális folytatásában dr. Andrej Pleterszky, a Srebrenanit képviselője az élet önkéntes befejezéséhez segítségnyújtás szavatoló törvény mellett foglal állást. Mi az élet önkéntes befejezésénél, illetve a nyilvános hirdetményben önkéntes eutanáziában való segítségnyújtásról szóló törvény lényege, Pleterszky úr?
Bistvo zakona je da ureja vprašanje mirnega in dostojanstvenega konca življenja.
A törvény lényege, hogy rendezi az élet békés és méltóság teljes befejezését. Ezzel különböző embercsoportoknak segít. Nekünk, illetve valamennyiünknek, mert mindenki egyszer megéli az élete végét. E törvény hiányában nehéz volna szorongásban és tudatlanságban élni, hogy mi rossz, kellemetlen, nehéz és szenvedéssel teli várhat ránk életünk végén. A törvény megsemmisíti a bizonytalanság okozta szenvedést. Azt tudatosítja bennünk, hogy amennyiben erre a segítségre lesz szükségünk, ezt meg is kapjuk. És ez életünknek megadja az értelmet, amelyet mi határozhatunk meg. Lehetővé teszi, hogy a vég a családtagok körében, azon emberek karjaiban következik be, akiket a legjobban szeretünk. Segítségükre lesz azoknak is, akik ebben a pillanatban szenvednek, és várják, hogy mikor lép hatályba a törvény.
Pomaga pa tudi vsem tistim, ki v tem hipu trpijo, in čakajo, kdaj bo zakon stopil v veljavo.
Mi a különbség az elfogadott törvény és az elsődleges javaslat között?
Prvotni predlog je obsegal tudi možnost eutanazije, kar pomeni, da nam...
Az elsődleges javaslat az eutanázia lehetőségét is tartalmazta, ami annyit jelent, hogy egy másik személy is beadhatja nekünk a halált okozó hatóanyagot. Ezt ugyancsak nagyon rendkívüli helyzetekre irányozta elő, ha valaki valamilyen oknál fogva képtelen lenne egyedül beadni a hatóanyagot. Ezt a lehetőséget törölték. A törvény ezzel nagyobb biztonságot nyújt. Bármilyen lehetőség arra, hogy bárki is visszaélhessen a törvénnyel, és egy másik személynek ilyen módon befejezhesse az életét, ezennel megszűnt. Közben az orvostudomány technikája is továbbfejlődött, amely például a cukorbetegeknek lehetőséget ad arra, hogy a készüléknek adott hangutasítással adagolhatják az inzulint. Persze az inzulin mással is helyettesíthető. Ami sokkal jobb, az az, hogy a szóban forgó törvény nem ad lehetőséget a segítségnyújtással azon személyeknek, akik pszichikai betegségben szenvednek. Emellett még számos, kevésbé szembetűnő részei vannak ennek a törvénynek, amelyek növelik a páciens biztonságát.
Milyen feltételek mellett ki és milyen körülményekben kérelmezheti a segítségnyújtást az élet önkéntes befejezésére?
osnovi mora izpolnjevati nekatere formalne pogoje, to je, da je star 18 let.
Alapjában eleget kell tennie bizonyos formális feltételeknek, tehát 18 évesnek kell lennie. Szlovéniában van kötelező egészségbiztosítása, szlovén állampolgár vagy pedig állandó lakóhelye van a szlovén köztársaságban. Továbbá, hogy képes önmagáról döntést hozni. A kibírhatatlan szenvedésének az oka egy súlyos, gyógyíthatatlan betegség vagy valami más. Súlyos és visszafordíthatatlan egészségkárosodás lehet, amelynek gyógykezelési lehetőségeit kimerítették, és a gyógyulás, illetve az egészség javulása már nem várható.
Az imént azt mondta, hogy a visszaélés veszélye nem áll fenn, illetve minimális. Milyen a segítségkérelmezési eljárás?
A pacient mora najprej se obrniti na svojega lečečega zdravnika, pri tem posebej poudarjam.
A páciensnek először a saját személyes orvosát kell felkeresnie. Itt külön hangsúlyozom, hogy egyetlen egészségügyi dolgozó sem bátoríthatja a pácienst arra, hogy ő maga kérelmezze ezt a segítséget. Szóval, amikor kérelmével orvosához fordul, ő megmagyarázza neki az egészségügyi állapotát, a beteggel elbeszélget, és megfontolják, hogy léteznek-e bármilyen, ez idáig még nem alkalmazott lehetőségek, a beteg egészségügyi állapotának javítására. A beteg néhány nap gondolkodási időt kap, majd egy újabb megbeszélésen találkoznak orvosával. Amennyiben a beteg kitart kívánsága mellett, kitöltik a formanyomtatványt, amelyben a páciens kinyilvánítja a kívánságát, és azt is kifejezi, hogy tájékoztatták a dolgokról. Mindez egy közjegyző jelenlétében valósul meg. A páciens a kérelmét alá is írja, illetve ha erre képtelen, mert tegyük fel, hogy írástudatlan, vagy fizikai okokból ezt nem teheti meg, kívánságát lediktálja, a dokumentumot pedig a közjegyző írja alá. Egyetlen dokumentum sincs aláírás nélkül. A folytatásban a kérelmet készhez kapja az élet önkéntes befejezésénél segítséget nyújtó köztársasági bizottság, amely kinevezi a tanácsadó orvost, aki szintén elbeszélget a pácienssel, és felméri egészségügyi állapotát, a szenvedés orvosi okát, mint ahogyan azt korábban már a személyes gyógykezelő orvos megtette. A bizottság pszichiátert is felkér arra, hogy mérlegelje a páciens önmagáról való döntésképessége, a folyamat elindításakor megfelelő volt-e. A véleményeket a bizottság elé tárják, s amennyiben ezek pozitívak, a bizottság jóváhagyja a kérelmet, illetve a segítségnyújtást. Amennyiben a véleményezés negatív, a kérelmet visszautasítja. Amennyiben a helyzet nem világos, még több szakember is bevonható, akik áttanulmányozzák a páciens kérelmét. A jogosultság minél alaposabb felmérésére a lehetőségek nagyon széles köre adott. Amikor a kérelmet jóvá hagyják, a beteg egyedül dönti el, hogy hol és mikor kerül sor a tetre. Nincs határidő. Valakinek úgymond tartalékban is lehet jóváhagyása. Addig várhat, ameddig akar. Például Oregonban, ahol szintén csak az élet önkéntes befejezésénél lehet segítséget kérni, a páciensek egyharmada valójában sosem él a segítségnyújtási joggal. Szóval, amikor a páciens elhatározza magát, felhívja a kezelő orvosát, akivel megbeszélik, hol és mikor kerülne sor a tetre. A bizottság meghatalmazásával egy egészségügyi dolgozó elmegy a gyógyszertárba a hatóanyagért, aki a megbeszélt napon elhozza azt a betegnek, akihez az orvos és az egészségügyi nővér is elmegy, hogy biztonságot szavatoljanak a hatóanyaggal való eljárásnál. A helyszínen a pácienstől újból megkérdezik, hogy még mindig így szeretné befejezni életét. Ha döntésképesen ismételten megerősíti kívánságát, akkor az eljárás kivitelezhető. Minden pillanatban esélye van, hogy meggondolja magát, s a legutolsó pillanatban is van erre lehetőség.
Miben mások az előírások azon országokban, amelyekben nem csak az élet önkéntes befejezéséhez adott segítséget, hanem az eutanáziát is törvény határozza meg?
Az élet önkéntes befejezésénél nyújtott segítség fölé rendelt fogalom, amelyhez az eutanázia tartozik. Tehát az az eljárás, amelynél valaki más adja be a hatóanyagot. És az élet önkéntes befejezése is ez alatt értendő, amikor a páciens maga adja be magának a hatóanyagot. Ausztria kivételével, és most valószínűleg Szlovénia kivételével is, ahol kizárólag az élet önkéntes befejezésénél nyújtható segítség, a többi országban, ahol törvényen rendezték a kérdést, az eutanáziát is lehetővé teszik. Az emberek több mint 99%-a az eutanázia mellett dönt. Kanadában például egymást követő két évig mindössze 9 ember döntött az élet önkéntes befejezése mellett. Ezek a számok összehasonlíthatók azokkal, amelyek Szlovéniában várhatók. Tavaly Ausztriában 112 ember kérelmezte és kivitelezte az élet önkéntes befejezését, ami 12,2 embert jelent 1 millió személyre.
Miért vannak az orvosoknak fenntartásaik?
Természetesen az orvosok maguk elmondják, miért vannak fenntartásaik. Állítom, hogy nem létezik egyetlen orvostani tanulmány, amely bizonyítaná, hogy a szenvedés a páciensek jó közérzetének hasznos. Az orvosok ellenzése tehát nem szakmai ellenzés, hanem állampolgári, valamint kartársi ellenállás. A törvény megváltoztatja önképüket, azon személyek önképét, akik a páciensek életéért törekszenek. Elsősorban megváltoztatja a saját autonómia érzetüket. Úgy tűnik, hogy korlátozottak lettek a döntéshozási autonómiájukban. Persze a világ etikai, azaz a Genfi deklaráció az első helyen a páciens autonómiáját hangsúlyozza. Ez azt jelenti, hogy a páciens az, akinek jogában áll dönteni saját testéről és életéről. Nem utolsó sorban ezt vallja Szlovéniában a betegek jogairól szóló törvény. Most az orvosok kisebbsége hangos, akik érintettek és hangosan ellenzik a törvényt, mivel hogy kezükben tartják az összes vezető posztot, és megfélemlítik a törvényt támogató orvosok többségét, azt a benyomást keltik, hogy az orvosi hivatás ellen van, ami nem igaz.
Pleterszky úr, még az utolsó mondat, amely a népszavazásra invitálja a hallgatókat.
Tehát, ha nem akarják, hogy az önök életéről papság és szolgái döntsenek, ha nem akarják azt, hogy életükről azon támogató orvosok döntsenek, akiket inkább a saját, mint hogy az önök autonómiája érdekli. Ha nem akarják azt, hogy életükről Aleš Primc és a hozzá hasonló emberek döntsenek, akkor menjenek el a választóhelyre és szavazzanak igennel.
A 2025. november 23-ai népszavazást megelőzően idő előtt is leadhatják voksukat. Az előzetes szavazást 98 szavazóhelyen szervezik meg. Vasárnap pedig összesen 2971 választóhelyen, továbbá 88 úgynevezett omnia és 29 külföldi szavazóhelyen vonulhatnak az urnák elé a szavazójoggal rendelkező polgárok. Az első eredményeket vasárnap este, a véglegeseket december 4-én teszik közzé. Az idő előtti szavazatok leadása tegnaptól, november 18-ától csütörtökig, november 20-áig lehetséges 7 és 19 óra között. Azok, akik az állandó lakóhelyen kívül az úgynevezett omnia választóhelyen vagy betegség miatt otthon kívánnak voksolni, még ma leadhatják kérelmüket a járási választási bizottságnál. A nemzetiségileg vegyesen lakott területről Moravské Toplice, Sálóci és Hodos polgárai még ma, szerdán 19 óráig, valamint holnap 7 és 19 óra között idő előtt leadhatják szavazatukat Muraszombatban a Városházán, a Kardos utca 2-es szám alatt. Dobronak és Lendva szavazójoggal rendelkező lakosai Lendván a közigazgatási egységen a Ljudska Pravica tér 5-ös házszám alatt vehetnek részt az idő előtti népszavazáson. Tisztelt hallgatóink, az aktuálista vasárnapi népszavazásnak szenteltük, amelyen az élet önkéntes befejezéséhez való segítségnyújtás szavatoló törvény hatályba lépéséről döntünk. A műsorban közreműködött dr. Hrelja Császár Irma, dr. Péter Golob és dr. Andrej Pleterszky. A szinkront Kálmán Gorán és László Csaba olvasta, a hangtechnikus Lebár Teodor volt. Valamennyiük nevében Cigán Szilvia köszöni meg figyelmüket. A viszont hallásra!